csak álom volt, de mégis veled vagyok.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tudomásul vette a román alkotmánybíróság Klaus Johannis államfő lemondását, megállapította a tisztség megüresedését, és kedden kiadott határozatában azt is megerősítette, hogy a 3 hónapon belül megválasztandó új elnök hivatalba lépéséig Ilie Bolozsán szenátusi elnök tölti be ideiglenesen az államelnöki tisztséget. Az idéglenes elnök szerdán veszi át hivatalát. Az elnöki tisztség megüresedésétől számított 3 hónapon belül a kormánynak meg kell szerveznie az új elnök megválasztását. Az alkotmányos előírások szerint az ideiglenes államfő mandátuma idején nem oszlathatja fel a parlamentet, nem intézhet beszédet a törvényhozáshoz, és nem írhat ki országos népszavazást. Klaus Johannis hétfőn jelentette be lemondását, miután a parlament napirendre tűzte a felfüggesztésére irányuló ellenzéki kezdeményezés megvitatását. Johannis biztosra vette, hogy az ellenzéki indítványt a törvényhozók többsége megszavazza, és így népszavazást kell rendezni leváltásáról. Február 15-ig lehet jelentkezni az ősszel induló alap, osztatlan és mesterképzésekre, illetve felsőoktatási szakképzésekre a felvi.hu oldalon elérhető e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal a távirati irodával. A felvételizőknek február 15-én éjfélig kell lezárniuk a jelentkezésüket Ügyfélkapu Plusz vagy digitális állampolgárság program alkalmazásának segítségével. Tovább bővült a hungarikumok gyűjteménye a déli harangszóval és a csárdás tánccal. A Magyar Értéktárba pedig a csárdát vették fel. Jelentette be közösségi oldalán Nagy István miniszter az Agrárminisztérium közleménye szerint. A testület döntése alapján a hungarikumok gyűjteményébe tartozó értékek száma eddig 92-ről 94-re emelkedett. A Magyar Értéktár pedig immár 155 elemet tartalmaz. A hungarikumok a magyarság csúcs teljesítményeit jelölik. A bizottság hungarikumnak nyilvánította a déli harangszót, amely először magyarországi harcok győzelme érdekében szólította imára a keresztényeket 1456-ban, és a hálaadás jelképévé vált. A gyűjteménybe bekerült továbbá a csárdás tánc hagyománya, amely a legnépszerűbb és világszerte legismertebb hagyományos magyar tánc és ma is élő közösségi gyakorlat, az UNESCO szellemi kulturális örökségként tartja nyilván, tájékoztatott az Agrárminisztérium. Végül az időjárásról. Szerdán az ország nyugati-délnyugati felén túlnyomóan borult lesz az ég. Keleten azonban fátyol felhős vagy derült idővel indul a nap. Majd estére ott is nagy részt megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Nyugat-délnyugat felől terjeszkedik a csapadéksáv, és az ország délnyugati felén több helyen is előfordul vegyes halmazállapotú csapadék. A csapadékzóna északi részén havazás, napközben akár eső, déli részén főként délelőtt és este felé még havas eső, ónos eső is előfordul. A délkeleti szelet legfeljebb élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 0 és plusz 8 fok között alakul. Az északkeleti részeken lesz a melegebb idő. Híreket hallottak.
Reklám. A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wells tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás. Oldalon. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2025. február 12-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Bartók Beáta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak és Péteri Zsoltnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Pilinszky János, Azt hiszem című versét Alföldi Róbert mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban folytatja a megemlékezést a lourdi megjelenésről dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Múltam, nem értem még, jövőmet elhajtom valamiért, ami úgysem jön. Most mondja mindent még, magadról most a sóna teli volt, még hallgatlak. Engedem, hogy változtass. Nyújts, 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 de közel, én úgysem engedlek el. Érted, lehetek az, aki magamért nem lehet. Jövőmet építem valakiért, aki nem lettem.
elején mond mindent el, és akkor így szeretlek meg, nem várok mást, együtt van változunk. Nyújt a kezed, én úgysem engedlek el. Érted, lehetek az, aki magamit nem látták. Nem megyek én sehova, se tőled el. Olvasztod a szavaim, a csöndet el. Nem megyek én sehova, se tőled el.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal általánosságban a koleszterin szintről, valamint az örökletesen magas koleszterin szintről beszélget dr. Bajnok László endokrinológussal, a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának első számú belgyógyászati klinikájának egyetemi tanárával, anyagcserebetegség specialistával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Hát akkor az ér elzsírosodás és elmeszesedés ellen a küzdelem jegyében nagyon fontos szerepe van a rendszeres ellenőrzésnek. Hogy történik ez, és milyen gyakran kell elvégeztetni?
Ez attól függ, hogy az illetőnek milyen értékei vannak, és mennyi a kockázata. Egy fiatalabb ember esetében egy egyszeri állapotfelmérés elégendő. Nincs ebbe teljes egyetértés, de annak a híve vagyok, hogy egyszer legalább egy összkoleszterint meg kell állapítani felnőtt egyének esetében.
Ez vérvételből áll?
Ez vérvételből. Tehát ha az illetőnél 7 és felett eléri az összkoleszterin szint, akkor nagy valószínűséggel gyógyszeres koleszterin csökkentése van szükség fiatalkortól kezdően. Azért mondom lassan, hogy egyértelmű legyen. Tehát ebben a legkülönbözőbb irányelvek Amerikában és Európában egyetértenek. Ha az összkoleszterin 7 és feles, amihez egyébként egy 4,9-es LDL koleszterin társul általában, akkor fiatal kortól kezdve az illető nem várandós, nem tervez gyermeket, akkor koleszterin csökkentő statin gyógyszert első lépésbe, második lépésbe, koleszterin felszívódás gátlóval kombinálva, egészen alacsony célértéket beállítva. Ez körülbelül egyébként a magyar lakosság 5-7%-a. Tehát, hogyha a felnőtteket megnézzük, akkor ilyen arányban találunk 7 és felett elérő koleszterint, ami gyógyszeres kezelést indokol. Ezen belül egy szűk kisebbség, egy 10-15% az az arány, akiknél egy gén okozza az eltérést, ez a bizonyos FH, akik esetében, ha azonosítottuk, 8 éves kortól indokolta a gyógyszeres koleszterin csökkentés.
És ezt aztán élete végéig kell szedni, ugye?
Hát én másképpen fogalmaznék, ha még először is jobbat nem találunk, mert hát a tudománynak a jövője azért nem teljesen biztos, még akkor is, hogyha jól prognoszizálható. Másrészt úgy kell felfogni, hogy van egy olyan betegség, aminek van gyógyszere. Mert sajnos a betegségek egy jelentős része nincs hatékony kezelési módja. Hatékonyabb az elsődleges megelőzés, mint ha más szövődményeket próbáljuk utána elhárítani.
hogyha ennyire fontos a rendszeres ellenőrzés és a koleszterin szint normális működése, és van gyógyszer, kézenfekvő a megoldás, akkor mégis miért ellenzik?
Nagyon találó a kérdés. Amikor én fiatal orvos voltam, és nem volt hatékony kezelési lehetőség, már akkor volt egy szembenállás. Ennek voltak tudományos alapjai, úgy tűnt, hogy az alacsony koleszterin szint, az akkori technikákkal elérhető koleszterin csökkentés az erőszakos halálra hajlamosít, és aztán utána, amikor a korszerű gyógyszerekkel végzett vizsgálatok megjelentek, ez az aggály megszűnt. De mint egy búvópatak, egy alternatív medicinaként megjelenik a koleszterin csökkentőkkel szembeni aggályosság világszerte. Tehát ez nem magyar jelenség, és a ateroszklerózis társaság, a legkülönbözőbb egyéb társaságok, például a kardiológus társaságok, a stroke társaságok, a agyvérkeringési zavar problémája foglalkozó újra és újra deklarálják, hogy ez egy alapvető fontosságú gyógyszercsoport, amit megfelelő körülmények között abszolút szigorú szabályok mentén alkalmaznunk kell. Hogy miért van visszatérve a kérdésére ezzel szemben az ellenállás, hogy miért ez lett az első számú méreg a koleszterin csökkentő, azzal kapcsolatban találgatni tudok, de mondom, ez egy hosszú előzményű szembenállás a modern tudománya. Talán még itt hadd vessem közbe azt, hogy azért nem jó az éremeszesedés kifejezés, mert a legveszélyesebb nem az éremeszesedés, hanem az érelzsírosodás. Amíg magas koleszterin tartalmúak a plakkok, addig megrepedésre hajlamosak, és a hirtelen elzáródása, tehát a isémiás stroke-nak nevezett szélhűdés, szívinfarktus, így alakul ki. Na most, ahogy ezt a folyamatot tudjuk gyógyítani, mert a szervezet magát tudja gyógyítani, csak le kell csökkenteni legalább 50%-kal a koleszterin szintet, és akkor beindul egy öngyógyulási folyamat, ez a gyulladás is visszaszorul. A plakoknak a mérete kimondhatatóan ma angiográfiás technikákkal ezt lehet dokumentálni, és a gyógyulás hegesedéssel is annak a messzesedésével jár. Tehát abban semmi meglepő nincs, aki ért a folyamat alapvető mechanizmusához, hogy a méztartalma fog nőni, mert sajnos a kialakult plakkok nem tudnak nyomtalanul felszívódni. Egy nagy plakk az hegesedés révén, és utána messzesedéssel gyógyul, de ez egy gyógyulási folyamat, a szervezet így gyógyítja magát.
Egészségügyi perceinkben ez alkalommal dr. Bajnok László endokrinológust, egyetemi tanárt, anyagcserebetegség specialistát kérdezte Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője a koleszterin szintről. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Az M30-as autópályán Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalt, a 46-os és a 39-es kilométer között szintén felújítják, ezért lezárták. A forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Épül az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasza. Ennek kapcsán a 4-es főút Törökszent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelték a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült szakaszára, valamint a közeli alsóbrendű utakra. Figyeljék a táblák jelzéseit! A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapokon jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Szentomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
You took me to the lion's den. You took me to the lion's den. I thought I made your will, oh Lord. But you left me here, you left me alone. You told me I'm a fragile rose, no Daniel or those here. Took me to a place I fear, so meet me here, meet me tonight, meet me in my dreams, meet me in my wildest fears in the night. Take me from this pain, take me from the light.
Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig nézzük az előttünk álló napok időjárását. Ma általában borult lesz az ég, keleten azonban fátyol felhős vagy derült idővel indul a nap, majd estére ott is nagyrészt megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Nyugat-délnyugat felől terjeszkedik a csapadéksáv, és az ország délnyugati felén több helyen is előfordul vegyes halmazállapotú csapadék. A csapadékzóna északi részén havazás, déli részén eső, főként délelőtt és este felé még havas eső, ónos eső is előfordul. A délkeleti szelet legfeljebb élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és plusz 8 fok között alakul. Az északkeleti részeken lesz a melegebb idő. Csütörtökön többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és több helyen előfordulhat vegyes csapadék. Az északi középhegységben és környékén döntően havazásra, délebre havas esőre, a délnyugati nyugati országrészben esőre, záporra van kilátás. Reggel kora délelőtt az átmeneti zónában néhol ónos eső is lehet. A délkeleti szél általában mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 0 és plusz 7 fok között alakul, de délnyugaton 8-10 fok is lehet. Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd késő délutántól szakadozik, csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, északnyugaton, nyugaton havas eső, havazás is, reggel délen néhol átmeneti ónos eső is lehet. Az északi északkeleti szél a Nyugat-Dunántúlon és a Bodrog közben megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 3, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között alakul, de délen 7-8 fok is lehet. Szombaton észak felől csökken a felhőzet, a legtöbb helyen gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég. A déli tájakon maradhat több felhő. Észak felől a havazás fokozatosan megszűnik, legkésőbb a délnyugati ország részben. Az északi északkeleti szél megélénkül, a Bodrog közben meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 6 és 0 fok között alakul, de az északkeleti szélvédett tájakon akár mínusz 10 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között valószínű. Vasárnap jellemzően gyengén vagy közepesen felhős idő várható, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél megélénkül, a Bodrog közben meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 9 és mínusz 4 fok között, a hidegre hajlamos helyeken mínusz 10 fok alatt alakul. A csúcsérték mínusz 1 és plusz 4 fok között valószínű. Ma a melegfront érzékenyek szervezetére gyakorol nagyobb stresszt az időjárás. Fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság léphet fel. A keringésre is hatással van az időjárás. Gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam, így az orr, a gyomor vagy az agyvérzés lehetősége, és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és orvos meteorológiát hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse.
Azt hiszem, hogy szeretlek. Lehúny szemmel sírok azon, hogy élsz. De láthatod, az istenek, a por meg az idő mégis oly súlyos buckákat emel közét, közém, hogy amikor elfog a szeretett tériszonya és kicsinyes aggodalma, ilyenkor ágyba bújva félek, mint a természet éjfél idején, hangtalanul és jelzés nélkül. Azután újra hiszem, hogy összetartozunk, hogy kezemet kezedbe tettem.
Pilinszky János, Azt hiszem című versét Alföldi Róbert előadásában hallották. Pilinszky János Budapesten született 1921. november 27-én. Középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végezte. Az érettségi után jogot, majd művészettörténeti, magyar, valamint olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. A diploma megszerzésére már nem jutott ideje. 1944-ben behívták katonának. A németországi Harbach faluba került, itt szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és költészetét. 1945 őszén térhetett vissza szülővárosába. Első verses kötete 1946 májusában jelent meg, Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső korrektoraként dolgozott. 1951-től 1956 júliusáig nem publikálhatott. 1955-ben polgári házasságot kötött Márkus Annával, azonban rövid együttélés után a következő évben elváltak. 1956. decemberétől 1957. októberéig a Magvető Kiadó felelős szerkesztője, 1957. novemberétől haláláig az Új Ember belső munkatársa volt. Második verses kötete a Harmadnapon csak 1959. szeptemberében jelenhetett meg. 1970-ben jelent meg gyűjteményes kötete, a Nagyvárosi Ikonok, és ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 1972-ben jelent meg a Szálkák, 1974-ben négy színdarabbal együtt a Végkifejlet, majd 1976-ban az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 1976-tól nem írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. 1978-ban ismerkedett meg Párizsban Ingrid Fischővel, akivel 1980-ban egyházi esküvőt kötött. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve. 1981. május 27-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Pápai üzenet a párizsi mesterséges intelligencia csúcs találkozóra. Minden kultúra és minden nyelv javát szolgálja. Ferenc pápa üzenetet küldött az őslakos népek globális fórumára. Az őslakosok védelme nem csak igazságosság kérdése, hanem a jövő garanciája is. Az Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetem II. János Pál társadalomtudományi ösztöndíjakat hirdet. Munkatársakból imaközösséggé válni. Interjú a gyulafehérvári érseki hivatal római jubileumi zarándoklatáról. Pápai üzenet a párizsi mesterséges intelligencia csúcsra. Minden kultúra és nyelv javát szolgálja. Február 10-én és 11-én tartották a francia fővárosban a csúcs találkozót, melyre Ferenc pápa eljuttatta Emmanuel Macron elnöknek címzett üzenetét. A szív algoritmusa megvéd minket a technológia helytelen felhasználásától. A mesterséges intelligencia segítse a fejlődést, a szegénység felszámolását és a föld valamennyi kultúrájának, nyelvének érvényre juttatását. A Szent Atya már tavaly a dél-olaszországi Púliában tartott G7 találkozón rámutatott, garantálni és védelmezni kell az ember lényegi ellenőrző pozícióját a mesterséges intelligencia programok döntési folyamatai fölött. Ha nincsenek meg ezek a kontrollmechanizmusok, akkor a mesterséges intelligencia az emberi méltóságot fenyegetheti. A párizsi csúcs találkozón résztvevő szakértők és aktív politikai szereplők jelenléte örvendetes. Ferenc pápa elismerő szavakkal illeti üzenetében egy olyan politikának a támogatását, amely az emberiség megóvását célozza, és megakadályozza azt, hogy a mesterséges intelligencia felhasználása leszűkítse a valóságot számok halmazává, előregyártott kategóriákba zárja, és uniformizáló antropológiai, társadalmi, gazdasági és kulturális modelleket kényszerítsen ránk. Dilexit Nos kezdetű enciklikájában a pápa a szív algoritmusáról beszélt Pascal nyomán, akinek születése centenáriumára apostoli levelet is írt. Az algoritmusokat lehet arra használni, hogy megtévesszék az embert, de a szív a maga legbensőbb és igaz érzelmeivel nem csalhatja meg az embert. Csak az emberi szívből értjük meg a létezés értelmét, idézte Pascalt a pápa, majd egy nagy francia filozófus Jacques Maritain gondolatát. A szeretet többet ér az intelligenciánál. Az új technológiát a közjó szolgálatába kell állítani. A mesterséges intelligencia hathatós eszközt adhat a tudósok és szakértők kezébe, akik újító és kreatív megoldásokat keresnek bolygónk ökológiai fenntarthatóságára. Ne feledjük azonban, hogy jelenleg a mesterséges intelligencia rendszerek működtetése tetemes energiát emészt fel, figyelmeztet a pápa. Ennek a témának szentelte a tavalyi békevilágnapra írt üzenetét is a Szentatya, amelyben aláhúzza, a mesterséges intelligencia szabályozásáról szóló vitákban valamennyi érdekelt fél hangját meg kell hallgatni, beleértve a szegényeket, a kitaszítottakat, és mindazokat, akiket gyakran nem vesznek figyelembe a globális döntési folyamatokban. A párizsi csúcs találkozó segítse elő egy közérdekű platform létrehozását a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy minden nemzet megtalálja az új technológiában a fejlődési lehetőséget, a szegénység elleni küzdelem eszközét, továbbá a helyi kultúrák és nyelvek védelmét szolgálja. Csak így tudnak a föld népei hozzájárulni az adatok létrehozásához, melyeket a mesterséges intelligencia felhasznál majd, így képviselve az egész emberiséget jellemző valódi változatosságot és gazdagságot. Antiqua et Nova címmel január 28-án jegyzéket adott ki a Vatikán a mesterséges intelligencia etikai szempontjairól. A pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy a következő csúcs találkozók részletesebben vizsgálják meg a mesterséges intelligencia társadalmi hatásait az emberi kapcsolatokra, a tájékoztatásra és a nevelésre nézve. Az alapkérdés mindazonáltal továbbra is antropológiai jellegű, vagyis, hogy a technológiai haladás jobbá teszi az embert, lelkileg érettebbé válik-e általa, jobban tudatában lesz-e emberi méltóságának, felelősebb, másokra nyitottabb lesz-e, különösen a rászorulók és a gyengék irányában. Ne feledjük, hogy legvégső kihívásunk mindig is az ember lesz, zárul Ferenc pápa üzenete a párizsi mesterséges intelligencia csúcsra.
Ferenc pápa, az őslakosok védelme nem csak igazságosság kérdése, hanem a jövő garanciája is. Az őslakosok jogainak védelmére irányuló erőteljes felhívást fogalmazott meg Ferenc pápa üzenetében, amelyet az őslakos népek globális fórumának résztvevőihez intézett. A tanácskozást az IFAD szervezte Rómában február 10-én és 11-én. Az őslakosok önrendelkezési joga, út az élelmezés biztonság és a szuverenitás felé. Ez volt a témája a 7. alkalommal megrendezett eseménynek, amelyen részt vett Fernando Chica Arellano prelátus, a Szentszék állandó megfigyelője a FAO, az IFAD és a Világélelmezési Program ENSZ ügynökségeknél. A pápa mindenek előtt reményét fejezte ki, hogy a találkozó jelentős teret biztosíthat az őslakos közösségek prioritásairól, aggályairól és legitim törekvéseiről szóló vitának, ezek tanulmányozásának és az erről folytatott eszmecserének. Ferenc pápa a témát illetően arra hívott üzenetében, hogy ismerjük fel az őslakos népek értékét, valamint a tudásuk és gyakorlataik ősi örökségét, amelyek pozitívan gazdagítják a nagy emberi családot, színesítve azt hagyományai különböző jellemzőivel. Mindez a remény horizontját tárja fel a jelenkorban, amelyet intenzív és összetett kihívások és sok feszültség jellemez, állapította meg üzenetében a pápa. A saját kultúra és identitás megőrzéséhez való jog védelme szükségszerűen magában foglalja a társadalomhoz való hozzájárulásuk értékének elismerését, létük és az élethez szükséges természeti erőforrásaik megőrzését, hangsúlyozta a pápa. Elítélte azt a súlyos fenyegetést, amelyet a multinacionális cégek, a nagybefektetők és az államok növekvő mezőgazdasági földfoglalása jelent. Ezek olyan káros gyakorlatok, amelyek veszélyeztetik a helyi közösségek méltóságteljes élethez való jogát. A föld, a víz és az élelmiszer nem pusztán javak, hanem magának az életnek és a népeknek a természettel való kapcsolatának az alapja, mutatott rá a pápa az üzenetben. E jogok védelme tehát nem csak igazságosság kérdése, hanem a fenntartható jövő garanciája is mindenki számára. Az emberi családhoz való tartozás érzésétől áthatva tudjuk biztosítani a jövő nemzedékeinek azt a világot, amely összhangban van azzal a szépséggel és jósággal, amely Isten kezét vezérelte a teremtés során. Végül Ferenc pápa annak a reményének adott hangot, hogy a nemzetek vezetői megfelelő intézkedéseket tesznek azért, hogy az emberi család együtt járjon a közjó érdekében, hogy senki ne legyen kirekesztve, és senkit se hagyjunk lemaradni. Az Angelikum II. János Pál társadalomtudományi ösztöndíjakat hirdet meg. Az Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetem, az Angelikum társadalomtudományi kara a Pápai Társadalomtudományi Akadémiával együttműködve meghirdette a jelentkezési lehetőséget a II. János Pál posztdoktori ösztöndíjakra. Ezek az ösztöndíjak 9 hónapos római tartózkodást foglalnak magukban, 2025. októberétől 2026. júniusáig, és egyedülálló lehetőséget kínálnak azoknak a tudósoknak, akik érdeklődnek az iránt, hogy tudományos kutatásukkal hozzájáruljanak az egyház reflexiójához társadalmi küldetéséről. Az ösztöndíjasok elemzik majd az egyház hozzájárulását a civil társadalomhoz, és tanulmányozzák kezdeményezéseinek hatását olyan területeken, mint az oktatás, az egészségügy, a szociális szolgálatok és a lelkipásztori munka. Az ösztöndíj pályázatra szociológiában, közgazdaságtanban, pszichológiában, etikában, menedzsmentben, politológiában vagy kapcsolódó tudományágakban PhD fokozattal rendelkező jelöltek jelentkezhetnek. B2-es szintű angol nyelvvizsga bizonyítvány is szükséges. Az ösztöndíjak fedezik a római szállás költségeit a program teljes időtartamára, a turistaosztályú repülőjegy visszatérítését, a havi ösztöndíjat a megélhetési költségekre és az egészségbiztosítást. A program minden akadémiai és publikációval kapcsolatos költséget teljes mértékben fedez, biztosítva, hogy a tudósok hozzáférjenek egy ösztönző és jól támogatott kutatási környezethez. Minden ösztöndíjas egyéni kutatási projektet hajt végre, amely olyan globálisan releváns kérdésekkel foglalkozik, mint a migráció, a szegénység enyhítése vagy az átfogó ökológia, összhangban a katolikus társadalmi tanítás elveivel. A program lehetőséget kínál olyan akadémiai kurzusokon való részvételre is, amelyek elmélyítik a résztvevők tudását a katolikus társadalmi tanításról és a keresztény társadalmi gondolkodás történetéről.
Munkatársakból imaközösségé válni. Hallgassák meg interjúnkat a gyulafehérvári érseki hivatal római jubileumi zarándoklatáról.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában a Gyulafehérvári érsekség munkatársainak római zarándok csoportját, élükön Kovács Szabolcs titkáratyával és munkatársával, Hegedűs Enikő művészettörténésszel, aki egyúttal Gyulafehérvári egyházművészeti referens. Szabolcs atya, először hozzáfordulok. Mit jelent ez a munkatársi zarándoklat?
Köszönjük szépen a meghívást, és örülünk, hogy itt lehetünk. A zarándoklatunk célja a Szent Évnek és a munkaközösségünknek egy kicsit az építése, összerázása. Nagy lehetőség szerintem számunkra, hogy ne csak társulatként, hanem közösségként legyünk itt az Örökvárosban. Munkatársakkal, barátokkal együtt, és közösen imádkozzunk, mert szerintem a közös imádságnak az ereje az mindig jobban meghallgatódik a Jóistennél, mint a személyes imának az ereje, és ez egy nagy lehetőség számunkra, hogy itt Rómában itt lehessünk együtt, mint munkaközösség, és igazából szerintem jobban meg is élhetjük a Szent Évet, a jubileumi évet, meglátogathatjuk a pápai bazilikákat, átmehetünk a Szent Kapukon, tehát ez mindegy olyan lehetőség számunkra, amely összeköt, hogy egyre jobban szolgálhassuk a Jóistent, egyházunkat.
Hogyan történt a munkatársa meghívása, a rosszabb szóval kiválasztása?
Hát igazából az érsekatyának, Gergely érsekatyának volt az ötlete, hogy milyen jó lenne, hogyha itt tényleg munkaközösségként, ugye a Szent Évben elzarándokolhatnánk Rómába, és akkor meg volt adva a lehetőség a munkatársaknak, hogy aki szeretne, az csatlakozzon.
Tehát
és
meghívtatok mindenkit igazából.
Igen, mindenki meg volt hívva. A gyulafehérvári érsekségnek úgymond a kúriának a munkatársai azok, akik
itt most jelen. Összesen
37 munkatársunk van az érsekségen, és abból most jelenleg 34-en vagyunk itt.
Hát szinte teljes az osztály létszám.
Igen.
Hogyan látja ezt egy művészettörténész? Egyike a munkatársnak, kedves Enikő.
Nagy öröm számunkra ez a jubileumi év is, meg egyáltalán Rómába elzarándokolni. Egy nagy lehetőség és öröm. Voltak közülünk olyanok, akik először vannak Rómába, sőt először repültek illetőkbe, tehát egy nagy élmény önmagába, plusz még ez a Szent Év, és hát olyan helyeken járunk, ahol szinte kézzel foghatjuk a szenteknek a nyomát, a jelenlétét, és mindenképpen élmény mindannyiunk számára.
Rómába zarándokolni bármikor egy kegyelem, jeles módon, ha éppen Szent Évről van szó, mint most a Reménység Szent Évében. Szabolcs atya, hogyan készültetek erre a jubileumi zarándokútra?
Hát a készület szempontjából ez nagyon érdekes volt, mert ez a Szent Év, ez nem gyakori.
25 évenként
igen.
Van.
Hogy először is úgy, szerintem mindannyian, de legalábbis mi úgy papi közösségben, az érsekségben úgy többször beszéltünk erről, hogy hát milyen fontos is az, hogy ezt ugye a régi ridó hagyomány szerint, hogy úgy feléleszteni a lelkünkbe azokat a dolgokat, amik úgy elhanyagolódtak a hétköznapok folyamán, vagy amiket úgy hajlamosak vagyunk elfelejteni, és akkor más ez egy római zarándoklattal erre készülni. Próbáltunk, szervezkedtünk, hogy ugye, ahogy mondta Enikő is, hogy nagyon sokan először vannak Rómába, először repülnek, hogy tényleg nagyon szerettük volna azt, hogy mindenkinek ez egy felejthetetlen élmény és lelki gyarapodás legyen. És akkor így közösen érsekatyával, püspökatyákkal próbáltuk azt, hogy minden úgy a helyén legyen, akár lelkileg, meg gyakorlatilag szállásokkal, programokkal kapcsolatosan.
És a Katya itt lenne most egyébként is, őt kérdezném, sajnos éppen ma reggelre lebetegedett. Kedves érsek, hogy a jobbulást kívánok neked, és hát még a beteg ágyban is a Jóisten kegyelme érjen utol téged. Mik ennek a zarándokútnak a fő pillérei, Enikő?
Még annyival kiegészíteném a Szabolcs atyának a gondolatait, hogy az érsek atya vezetett minket. A program összeállításon kívül ő volt az úgynevezett idegenvezetőnk, és négy nagy bazilika meglátogatása Szent Kapukon való átlépés volt tulajdonképpen a pillérek, azokat jelentették, de útközben, amit lehetett, arra felhívta a figyelmünket, meglátogattuk, valóban a szentek nyomába járhattunk. Ma voltunk a Magyar Kápolnában, Szent Péter Bazilikában, és a magyar szentek boldogok között különösen erős volt számomra elmondani a boldogávatási imát, és reméljük, hogy nem sokára ő is a boldogok között lesz.
Mit reméltek ettől az zarándokúttól? Mit vártuk?
Én személyesen legalábbis Szent Ignác atyánk mintájára, én különösebb elvárás nélkül jöttem. Harakozás nélkül jöttem erre a Szent Évre, ugye a szabadsággal próbálom megélni azt, hogy lepjen meg a Jóisten. hogy leple meg a Jóisten mindannyiunkat, és kikinek adja meg azt a kegyelmet, hogy felfedezhesse saját személyes életében azt, hogy mit ajándékozott neki ez az arándoklat.
Tehát az esemény nem annyira kívül történik, hanem bennünk. Ez egy nagyon fontos mondat. Igen. Köszönöm szépen, de hogy mit ad nekem, mi történik bennem, erre odafigyelni. Egy művészettörténésznek mit jelent Róma utcáin sétálni, ahol a történelem jelen valóság minden századból?
Róma mindig lenyűgöző, és az fogalmazódott meg bennem, hogy tulajdonképpen az, ami 2000 éve ezelőtt megépült, aminek a romjait láthatjuk, illetve hát kiépülve, és ugye századok, ahogy egymásra épültek, meg azoknak a lenyomata, az tapasztalható meg a provinciában, tehát Gyulafehérváron is, tulajdonképpen az érseki székhely is a régi római falakra épül, ott is megvan ennek a lenyomata, és valahogy ez a kapcsolatnak a lelki és a művészeti és minden egyházi kapcsolatnak a megerősödése egy-egy ilyen út.
Hogyan szeretnétek meghosszabbítani ezt a zarándokutat? Mi lesz utána? Hogyan adjátok tovább a tapasztalatokat?
Hát én remélem, hogy majd fogunk egy ilyen napot szentelni így munkatársakul, amikor egy picit így kiértékeljük, hogy választ kapjunk az előző kérdésedre is, hogy kiben mi történt belül ez alatt a zarándoklat alatt. Mert szerintem ugye tudjuk azt, hogy főleg aki már többször volt Rómában, hogy néhogy az ember telítődik. És igazából, amikor hazaér, akár egy zarándoklatról, akár egy irándulásról, sok minden dolog azután élet fel újra benne. És hogy milyen szép lenne, hogyha hazatérve majd tudnánk egy olyan napot tartani, amikor közösen leülünk és imádságban kiértékeljük úgymond egymás kölcsönös tapasztalatait, mert ugye, hogy belül történik az arándoklat, hát ki tudja, hogy a Jóisten kit mivel lepett meg ez alatt az arándoklat alatt, és akkor az milyen szép lenne, ha úgymond be tudnunk tenni a közösbe.
Sok isteni meglepetés kívánok még a római időszak alatt, és örömet abban is, hogy majd hazatérve mindezt családi vagy munkatársi környezetben átadhatjátok azoknak, akiknek egyelőre még nem volt lehetőségük Rómába zarándokolni. Köszönöm a beszélgetést!
Köszönjük szépen a meghívást!
A gyulafehérvári érseki hivatal római jubileumi zarándoklatáról Páter Vértes Aljai László interjúját hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Azért nem félek én, Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A tegnapi evangélium kapcsán elmélkedésünkben szót ejtettünk arról, hogy elsősorban nem a hagyományok tisztelete, hanem szívünk tiszta szándéka vezet minket Isten felé. Nem az ősi szokásokhoz való ragaszkodás, de nem is a törvények betű szerinti megtartása a lényeges, hanem az, hogy szívből szeressük Istent. E gondolatokat folytathatjuk a mai evangéliumot olvasva, amely rész a másik oldalt mutatja meg, tudniillik azt, hogy mindenféle rossz is az ember szívéből indul ki. Lám ide vezet az élő Istennel való kapcsolat hiánya. Ha valakinek a szívében nincs hely a szeretet, a jóság, a szelídség, a segítőkészség, az engedelmesség számára, akkor annak szívét mindenféle helytelen indulat és gonoszság fogja betölteni. A hagyományok lehetnek értékesek, az embert lelkileg felemelőek, és megtarthatnak minket a hit útján. De lehetnek teljesen kiüresedett formaságok, amelyeket csupán csak félelemből tartunk meg. Meg kell különböztetnünk a lelki épülésünket segítő és a romboló hagyományokat. Nem a hagyomány a szent és sérthetetlen, hanem a szívünkben élő Isten. Ha ezt tudatosítjuk magunkban, akkor nem a hagyományokat fogjuk bálványozni, hanem a szívünkben élő Istent fogjuk magasztalni. Ne a formaságoktól vagy a külsőségektől várjuk az üdvösséget, hanem Jézustól, aki kész megújítani szívünket.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 229-es, 141-es, végül pedig az Éneklő Egyház Énekes Könyv 220-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben, a Szent vagy Uram 229-es, 141-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 220-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.